Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Középpont, a Hitrádió kultúrával és közéletel foglalkozó műsora. A mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, mai vendégünk pedig Kovács Marcell, a KSH népszámlálási és népesedési főosztályának vezetője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
A mai nap Magyarország demográfiai helyzetéről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem az, hogy milyen tendenciák figyelhetőek meg Magyarország demográfiai helyzetét tekintve?
Hát talán azzal érdemes kezdeni, hogy hányan vagyunk. Magyarországnak a népessége 9.689.000 fő. A legfontosabb folyamat, ami a demográfiai helyzetünket befolyásolja, az a természetes fogyás, ami 1981-ben indult el, és azóta változó ütemben, de sajnos folyamatosan tart. Ez ugye azt jelenti, hogy többen halnak meg évről évre, mint ahányan megszületnek. Ez egy 4 évtizedre tartó folyamat. 1981-ben még 10.700.000-en voltunk, ugye a 4 évtized alatt 1 millióval csökkent az országnak a lélekszáma. Ezt a természetes fogyást, ezt mérsékelni tudja a nemzetközi vándorlásnak a pozitív egyenlege. Évente körülbelül olyan 40 000-es természetes fogyásról beszélünk, itt most a COVID előtti évekre gondolok, amit a munkavállalási célú bevándorlás a szomszédos országokból az jelentősen csökkentett. 2018-ban, 2019-ben 3000-5000 körüli volt az a tényleges fogyás, amivel az ország népessége évről évre csökkent. Nagyon fontos, hogy a népességnek a korösszetétele az egy öregedő népesség. Ugye ez azt jelenti, hogy az időskorúak, akiket a statisztikában a 65 éves és idősebb beket tekintjük időskorúnak, az ő számuk és az arányuk az egyre növekszik. 2005-ben haladta meg először az időseknek a létszáma a gyerekkorúakért, és azóta az időskorúaknak az a túlsúly, ez folyamatosan nő. Jelenleg 100 gyerekkorúra 141 időskorú személy jut. Ugye ez egy fontos mutató.
Milyen hatással volt, említett, hogy a COVID az, COVID előtti statisztikákat említett, milyen hatással volt a COVID a magyarság lélek számára? Van már erre statisztika?
Igen, hát az elmúlt két járványos év, ugye az elsősorban a halálozások számát érintette, és ugye jelentősen nőtt a halálozások száma az elmúlt két évben, 2020-ban 9%-kal, 2021-ben már 20%-kal volt több, mint az utolsó járványmentes évben, 2019-ben. Ugye különösen a tavalyi év volt súlyos ebből a szempontból, mégpedig ugye azért, mert hogy itt a tavaszi és az őszi járványhullám is jelentősen, súlyosan érintett minket, miközben ugye az előző évben az első tavaszi járványhullámot azt Magyarország sikeresen megúszta, ott igazából csak az őszi-téli volt az, ami súlyosan érintett minket, ezzel szemben 21-ben ugye mind a két hullámból részesültünk sajnos.
Említette a természetes fogyást. A természetes fogyáson kívül milyen egyéb tényezők járulnak hozzá a magyar népesség csökkenéséhez, és itt gondolok például COVID-ra is?
Ugye a népesség számának az alakulása az alapvetően ugye három tényezőből áll össze. Befolyásolja az, hogy hányan születnek, nyilván befolyásolja az, hogy hányan halnak meg, illetve a harmadik tényező, ami befolyásolja, hogy hogy alakul az országba bevándorló, illetve kivándorló népességnek a száma és az egymáshoz viszonyított különbsége. Ez a nemzetközi vándorlási tényező, ez ugye nálunk a 2010-es években alapvetően egy erősödő kivándorlással volt jellemezhető, aminek az üteme aztán egyre lassulni kezdett, és az évtized második felében pedig elkezdett növekedni a visszaköltözőknek a száma, aminek az lett a vége, hogy 2009 óta meghaladja a visszaköltözőknek a száma a kiköltözőkét. Úgyhogy ez plusz ehhez jönnek azok a külföldiek, akik a munkavállalási céllal elsősorban a szomszédos országokból az elmúlt években ugye növekvő számban költöztek Magyarországra, úgyhogy ez a fajta bevándorlás, illetve visszavándorlás az, ami csökkenteni tudja a természetes fogyásból adódó népességfogyást. Ugye, és itt említi a Covid-ot, hát ugye a Covid a természetes fogyásban játszott az elmúlt két évben jelentős szerepet, ugye ezért volt az, hogy az a természetes fogyás, ami a Covid előtti években 40 ezer körüli volt, az 2020-ban 49 ezer, 2021-ben pedig 63 ezerre nőtt a halálozások számának a növekedése miatt.
Kicsit most más területre vesz be, milyen hatásra van a demográfiai mutatókra a jóléti társadalom?
Hát a jóléti társadalmak ugye azért kedveznek a demográfiának, főleg a fejlett egészségügy, ugye a várható élettartamot folyamatosan ugye tolja kifelé, egyre hosszabb ideig élünk. Itt most zárójelben megint meg kell jegyeznem, ugye, hogy ne nézzük az elmúlt két év covidos évet, mert ugye akkor a várható élettartam mutatók is ugye minden országban csökkentek, de hogyha ezeket úgy tekintjük, és remélem, nagyon bízom benne, hogy tekinthetjük úgy, mint különleges két évnek, ami után az élet visszatér a rendes kerékvágásba. Tehát, hogyha ezt a két covidos évet nem tekintjük, akkor a hosszú távon abszolút az látható, hogy ugye itt a várható élettartam az, hogy mennyi ideig élünk, az elég komoly ütemben növekszik. Ez ugye a jóléti társadalomnak köszönhető. Sajnos azzal jár együtt, hogy a termékenység viszont úgy tűnik, hogy csökken. Mi okozhatja ezt? Hát ugye egyrészt azt látjuk, hogy a nők, akik hosszabb ideig tanulnak, aktívak a munkaerőpiacon, később kezdik meg a gyerekvállalást, már nem olyan fiatal korban, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ami nyilván behatárolja a gyermekvállalásnak a biológiai lehetőségeit, illetve mindkét nemet érinti az, hogy meghosszabbodik a fiatal életszakasz, későbbre tolódik a családalapítás, és ugye van a gyerekvállalásnak ugye van egy komoly költsége is, és ugye a családpolitikák minden országban ugye ezt a költséget próbálják mérsékelni, hogy ne legyen akadálya a gyerekvállalásnak a gyermekneveléssel járó esetleges gazdasági hátrány. Ezt ugye láttuk Magyarországon is, főleg itt az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítések történtek abba az irányba, hogy a családtámogatások, újfajta családtámogatásokkal ugye növelni lehessen a születések számát, és ugye az elmúlt néhány évben az látható is a számokból, hogy emelkedett a születéseknek a száma, plusz az is ugye ezeknek az intézkedéseknek a hatására, vagy hát ezektől nem kizárólag ezeknek a hatására, de hát ezektől nem, nyilván nem függetlenül, ugye a házasságkötéseknek a számában egy ilyen egészen ugrásszerű változás következett be az elmúlt néhány évben. De hogyha a születések számára koncentrálunk egy kicsit, ugye, ami egy tényleg egy nagyon fontos és húsba vágó mutató, a tavalyi évben 93 ezer gyermek született, ami ugye utoljára ilyen magas ez a szám, ez 2016-ban, tehát 5 évvel ezelőtt volt ilyen magas. Ez a gyermekvállalási kezdnek az emelkedését jelzi, hogy a születések száma annak ellenére emelkedik. Ez nagyon fontos, hogy értékeljük. Ugye ez számszerűen nem olyan nagy növekedés, csak azt kell figyelembe venni, hogy ezeket a babákat egyre kevesebb számú anyuka hozza a világra, mert a gyermekvállalási korban lévő nők, akiket a statisztika 15 és 49 év közötti korcsoportot tekintjük ennek, ugye az ő létszámuk is folyamatosan évről évre 15-20 ezerrel csökken, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy a egyre kevesebb számú anyuka hozza világra ugye az egyre több gyermeket, illetve valamivel több gyermeket, hogyha egészen pontosan akarok fogalmazni. Van ez a fontos mutató, a teljes termékenységi arányszám, ami ugye azt fejezi ki, hogy egy nő a teljes élete során hány gyermeket fog vállalni. Ezt mindig az adott évnek a születési adataiból számoljuk, és akkor ez a fontos mutató, ami a tavalyi évben Magyarországon 1,59 volt, ami azt jelenti, persze hát ez egy ilyen csúnya matematikai megfogalmazás, de hogy egy nő Magyarországon az élete során 1,59 gyermeket fog vállalni. Ugye itt azt kell látni, hogy a reprodukcióhoz, tehát ahhoz, hogy annyi gyermek szülessen, amennyi után a változatlan számú népességszámot biztosítani tudja, ahhoz 2,1, ez megint csak egy ilyen csúnya matematikai megfogalmazás, de 2,1 gyermeket kellene egy nőnek az élete során vállalni, hogy ez teljesüljön. Ugye azért az érezhető, hogy az 1,59 azért az ettől nagyon messze van, és jelenleg Európában nincs is ország egyébként, ami a teljes reprodukcióhoz szükséges termékenységű mutatót tudná felmutatni. Sőt, ugye sok országban csökken ez a mutató, úgyhogy Magyarországon az elmúlt éveknek ez az emelkedő tendenciája, ez azt kell, hogy mondjam, hogy ez eléggé egyedi, és Európában ugye a legnagyobb mértékű növekedést nálunk lehetett mérni, de hát azt látni kell, hogy ugye ez 93 ezer gyermeket jelent egy évben, illetve a tavaly évben ennyit jelentett. Ez a teljes termékenységi arányszám, ugye ez 2011-ben volt a mélyponton, akkor 1,23 volt, hogyha azon a szinten lenne most is, akkor nem 93 ezer gyermek született volna tavaly, hanem csak 72 ezer. Úgyhogy ezt így kell összefüggéseiben látni, és ja, és még a házasságkötéseket említettem, azért azt is szeretném elmondani, igen, ez egy egészen rendkívüli dolog, ami itt a házasságkötések területén az elmúlt években nálunk történt, mert ugye az van, hogy itt is, hogyha jócskán visszamegyünk az időbe, mondjuk a 80-as évekig, akkor olyan 75-80 ezer házasságot kötöttek egy évben, ami szintén ugye elkezdett szépen csökkenni, folyamatosan csökkent. 2010-ben már csak a felét, 35 ezer házasságot kötöttek, és akkor itt kezdődött egy növekedés, aminek az lett a vége, hogy 2019-ben 65 ezer házasságot kötöttek, 20-ban 67 ezeret, 21-ben pedig már 72 ezer pár kelt egybe. Ilyen nagyszámú házasságkötés 1986 óta nem történt Magyarországon, ami ugye egy nagyon pozitív folyamat és változás. Az persze, ez önmagában a házasságkötés a demográfiát még nem befolyásolja, de mondjuk megadja annak a lehetőségét, hogy ezek a fiatal párok itt a következő években a gyermekvállalás terén is ugye hozzájáruljanak a demográfiai folyamatoknak a javulásához.
Ezen elképesztő statisztikák alapján ön szerint akkor egy pozitív jövő elé nézünk demográfiai értelemben?
Nem könnyű a helyzet. Az elmúlt éveknek a pozitív változásai azok mindenképpen üdvözlendőek, de azért azt látni kell, hogy ez alapvetően ugye olyan a korösszetétele a magyar társadalomnak, egy ilyen idősödő korösszetételű társadalom, nem vagyunk ezzel egyedül, tehát a Európára abszolút ez jellemző. Vannak nálunk még idősebb korszerkezetű országok is, de ugye azért ez azt jelenti, hogy kevés a muníció, tehát mivel kevesen vannak a fiatalok, ezért ezért a jóval nagyobb termékenységnek kell, gyermekvállalási kedvnek kellene lenni ahhoz, hogy ez a kevesebb számú fiatal nő ugye annyi babát tudjon vállalni, hogy itt igazán nagy változások tudjanak elkezdődni. De egyébként vannak mindenféle demográfiai előrejelzések, és az ENSZ is ugye készít ilyen hosszú távú előrejelzéseket a jövőre nézve, és akkor például az ENSZ előrejelzése abszolút azt jelzi, hogy a termékenységben egy ilyen kiegyenlítődés felé fog haladni a világ a következő évtizedekben. Tehát azok a fejlődő országokban, azokon a kontinenseken, ugye ahol a nagyon magas a termékenység, nagyon sok gyermeket vállalnak az anyukák, ott elindul egy mérséklődés. Mi nálunk egy növekedést jósolnak, és azt mondja az ENSZ, hogy az évszázad végére ilyen kettő körüli érték felé fog közelíteni, tehát ehhez a reprodukciós szinthez fog közelíteni a világ fejlettségtől függetlenül. Kevésbé fejlett fejlődő országokban ugye egy csökkenés, tehát felülről fogják közelíteni ezt a kettőt. A fejlett világ meg, ahol most elmaradunk a kettőtől, mi pedig alulról fogjuk közelíteni. Hát ugye ez az évszázad végére történő előrejelzés, én azt már annak az eredményét nem fogom a valóságban ugye meglátni, de reméljük, hogy így lesz.
Említette, hogy 100 gyermekre Magyarországon körülbelül 140 idősebb jut. Ennek milyen gazdasági következményei lesznek, vagy vannak?
Igen, ez egy jó kérdés. Ugye itt a demográfia az kicsit mindig gazdasági kérdés is, és legelső sorban ugye a Magyarországon, meg hát itt Európában az idősödő korszerkezet miatt, ugye ez főleg az idős korúaknak az ellátásában nyilvánul meg, ugye a nyugdíjrendszereket terheli meg, jelentősen az a tény, hogy a nyugdíjas korú népességnek a száma az a stabilan nő. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen ez az, amit figyelni kell. Erre is van persze statisztikai mutató, mégpedig az, hogy az aktív korúaknak az aránya az idősekhez képest milyen. Ugye gyakorlatilag úgy azt mondhatjuk, hogy az aktív korúak tartják el az időseket, és Magyarországon ugye most az a helyzet, hogy 100 aktív korúra 32 idős ember jut. Ez körülbelül az uniós átlagnak felel meg, még egy kicsit jobb annál, mert ugye az uniós átlagban pedig 100 aktív korúra az unióban 33 idős ember jut, úgyhogy az ő ellátásuk, tehát a nyugdíjrendszereknek a megfelelő kezelése az Európában általánosan ugye egy kihívás.
Említett, hogy a többi európai ország is lényegében a természetes fogyás állapotában van. Náluk növekszik a népesség, például a bevándorlás hatására, vagy náluk ugyanúgy, mint itthon azért egy minimális csökkenés látható?
Hát az elmondható, hogy az unió tagországaiban az országok többségét természetes fogyás jellemzi. Ugye ez arról, ebből a korszerkezetből, ami azért többé-kevésbé ugye hasonlít, következik, hogy többen halnak meg, mint ahányan születnek. De ahogy említette is, a bevándorlási többletnek köszönhető, hogy ezek közül, az országok közül nem mindenhol csökken a tényleges népesség. Az elmúlt 10 évben az EU 10 országában volt megfigyelhető tényleges népességfogyás. Tehát ez azt jelenti, hogy a bevándorlás az a tényező, ami ezekben az országban a mérleg nyelvét ugye a csökkenésből a növekedésbe fordítja át.
10 ország, amit említett, ezek leginkább Közép-Kelet-Európában vannak, vagy Nyugat-Európában is vannak ilyen országok?
Hát alapvetően, igen, ahogy mondja is, illetve ez, igen, jellemzően ezek a csökkenő népességű országok, ezek Kelet-Európában vannak. Itt igazából a balti országokra kell gondolni, Lettország, Litvánia, Bulgária, Horvátország, Románia, azok, ahol a legnagyobb mértékű volt a népességnek a csökkenése az elmúlt 10 évben, de egyébként ide tartozik Görögország, Portugália is, és akkor ezután következünk mi, Lengyelországgal, Olaszországgal, Szlovákiával, Spanyolországgal hasonló számokat tudunk felmutatni, és a skálának a másik végén meg, ahol meg egy népesség növekedés, egy gyarapodás figyelhető meg, ott Svédország, Írország, Ausztria, Dánia, Hollandia, tehát inkább a nyugati északi országok tartoznak abba a körbe.
Most egy kicsit zoomoljunk ki világszintre. Milyen okai lehetnek annak, hogy a szegényebb országokban, régiókban, mint például Afrikában, a népesség növekszik, míg a fejlettebb régiókban, például Európában, ez például Kelet-Európában, ez csökken?
Hát elsősorban ugye a termékenységnek a jelentős különbsége az, amit itt említeni kell. A fejlődő országokban jóval magasabb a termékenység. Ennek számos oka van. Ugye egyrészt szegény országokról beszélünk, ahol nincs meg a lehetőség a tudatos család tervezésre, a fogamzásgátlási eszközökhöz korlátozottabb a hozzáférés. Ugye azért ezekben a társadalmakban az idős szülőknek az eltartása az a gyerekekre hárul, ez is okozza, ugye, hogy több gyermeket vállalnak a családok, mert a saját jövőjükre is gondolnak. De olyan tényezőkre is kell itt gondolni, ugye a városodásnak a szintje is alacsonyabb szint, tehát hogy az a korlát, ami mondjuk egy városi társadalomban a lakáshelyzet, a lakáshoz jutás, a lakások mérete is ugye befolyásolja azt, hogy milyen méretű családokat terveznek az emberek. Ez a fajta korlát ugye ott nem működik. Viszont ugye másik oldalról pedig a halandóság sokkal rosszabb, ugye az egészségügy helyzete rosszabb, a várható élettartam jóval alacsonyabb, úgyhogy ez a két tényező ez együtt alakítja a fejlődő országoknak a demográfiáját, és amikor bekövetkezik az az állapot, ugye, hogy már az egészségügynek a fejlődése, meg a jobb egészségügyi helyzet révén emelkedni kezd a várható élettartam, tehát tovább élnek az emberek, ugyanakkor a termékenység még mindig magas, akkor következik be úgynevezett népességrobbanás. Ez Afrikában egyébként ez várható most. Ugye most a föld népessége 8 milliárd fő, az ENSZ úgy számol, hogy 2100-ra, az évszázad végére megközelíti a 11 milliárd főt, és az előrejelzés szerint ugye Ázsia lesz továbbra is a legnépesebb földrész, de a súlya a jövőben csökkenni fog, miközben Afrikái jelentősen megnő, és a világnak a népesség gyarapodása, ugye ez a közel 3 milliárd fős növekedés, ez főként az afrikai népességnek a robbanásszerű növekedéséből következik majd. Hát itt a következő évtizedekre kell gondolni.
Milyen tendenciákra számít? A háború és a vele járó infláció milyen hatással lesz a demográfiára?
Hú, hát erre inkább nem válaszolnék. Egyrészt ugye a demográfiai folyamatok azok mindig nagyon hosszú időben játszódnak le. Az látszódik, hogy szerencsére, vagy ugye azért az ilyen hirtelen jött jelenségek, azok kevésbé zavarják meg ezeket a hosszú távú folyamatokat, úgyhogy biztos, hogy kell itt időnek eltelni ahhoz, hogy látható legyen, hogy ennek, hát egyrészt ugye lekezd valamilyen módon, ugye nem is tudjuk, hogy meddig fog tartani ez a dolog, milyen gazdasági és mindenféle egyéb hatásai lesznek, és azt, hogy a demográfia erre hogyan válaszol, vagy milyen következményei lesznek demográfia szempontjából, az pedig majd csak azután évekkel fog igazából úgy meglátszódni, hogy azt tényleg már úgy lehessen értékelni, hogy mint ennek a helyzetnek a hatását. Ugye itt most ez nagyon furcsa, és hát valljuk be ijesztő, ami itt az elmúlt években történt. Ugye, hogyha gondolunk a járványhelyzetre, teljesen váratlanul, ugye egy olyan krízis helyzet lett a világban, amire előtte nem is készültünk, és most ugye nem is tudtuk, hogy meddig fog tartani. Most már talán mondhatjuk azt, hogy kifelé megyünk belőle, és reméljük, hogy mondhatjuk azt, hogy kezelni tudtuk, és ezt a két járványos évet magunk mögött hagyhattuk, és folytatódhat az élet és a demográfiai folyamatok alakulása a régi kerékvágásban, és akkor erre most ugye történt ez a háború, aminek még nem is látjuk a végét és a következményeit sem, úgyhogy ezzel mindenképpen demográfiai szempontból biztos, hogy itt még sokáig nem mernék semmit mondani.
Középpontot hallgatták Kovács Marcellel, a KSH népszámlálási és népesedési főosztályának vezetőjével. Köszönjük, hogy fogadta hívásunkat.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.